Apostolok cselekedetei, második fejezet, 42-től a 47-ig a rész végéig olvasom. És álhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Mindenkiben félelem támadt, ahogy az apostolok sok csodát és jelet tettek. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt. Vagyonukat és birtokaikat eladogatták és szétosztogatták mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. Minden nap kitartóan, egy szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben, Istent dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözölőkkel. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, a te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus nevében jövünk eléd, köszönjük neked azt, hogy midőn a te akaratodból Krisztus elment erről a földről, nem hagytál bennünket árván, hanem az ő kérésére, az ő nevére elküldted hozzánk erre a földre a pártfogót, hogy ne legyünk itt árván. Köszönjük neked azt, hogy a Szentlélek akkor is és azóta is munkálkodik a földön, munkálkodik bennünk. Köszönjük neked azt, hogy mi, akik Jézus Krisztust az életünkbe hívtuk, a Szentlélek, Isten lakozást vett a mi életünkben. Úgy kérünk téged, atyánk, azért, hogy most is, ma is a te szent lelked tölts ki ránk, áraszt ki ránk, add, hogy a Szentlélek teljesen meg tudjon mosni, tisztítani bennünket, hogy tiszták legyünk, mint a hó, hogy készek, alkalmasak legyünk arra, hogy a te üzenetedet meghalljuk. Kérünk téged azért, hogy mondd itt, tedd alkalmas eszközöddé. Legyen ő a te szócsöved, szószólód. Az üzenetet, amit rábíztál, kérlek rajta keresztül, mondd el nekünk, és add, hogy a szent lelked erejével, hatalmával meg tudjuk azt érteni, be tudjuk azt fogadni. Adj, kérünk, növekedést bennünk személyesen a gyülekezetünkbe, adj gyarapodást a gyülekezetünkbe. És kérlek, atyám, hogy te adj ébredést ebbe az országba, adj megtérést az ország vezetői között. Mindezt, Urunk, Atya Isten, a te fiad Jézus Krisztus nevében kérjük. Ámen.
Nagyon örülök, hogy újból itthon vagyok. Azt is örülök, hogy láttam, hogy a Schwab, Zoli és Kati érkeztek közben. A Zoli nagyon ügyesen csinálja ezt. Ő soha sem szól nekem előtte, hogy ő mikor fog jönni, mert tudja azt, hogy ha ő előre szól, akkor én fogok felkérni, hogy ő szolgáljon az Isten tiszteleten. De annak ellenére örülök, hogy itt vagy. A kiosztott papíron lehet látni, hogy a téma ma az egyház születésnapja. És amikor mi gondolkodunk a bűnköstről, mi általában mi egy nagyobb hangsúlyt teszünk arra, hogy ez volt a nap, amikor Isten adta az ő lelkét. És mi hangsúlyozunk azt, hogy ha valaki hisz Jézus Krisztusban, ha valaki megtér, akkor az Isten lelke beköltözik az ő életébe. És mi nagy hangsúlyt teszünk azon, hogy ez egyénileg hogyan hat a mi életünkre, hogyan segít minket, hogy mi tudunk élni a keresztény életet. De mégis, ha mi végig olvasunk, hogy mi történt a pünkösdi napon, az egyik esetleg még nagyobb dolog, ami történt, az, hogy akkor jött létre az egyház, ahogyan mi ismerjük az egyházat. És az egyik értelem a mai napon van egy ünnepség, van egy születésnap, amikor mi ünnepeljünk azt, hogy az egyház egy évvel idősebb lett. Fölteszem egy kérdés. Már voltál egy születésnapon, ahol te nem ismertél azt az embert, akit ünnepeltek? Csak véletlenül beestél valahol, és éppen ünnepelnek egy születésnapot, de fogalmad nincs, hogy kicsoda az az embert, akit ünnepelnek. Akkor egy kicsit nehéz együtt részt venni az ünnepen, nem? Az ember ott van, mindenki boldog, mindenki tele van örömmel, és én azt mondom, hogy sajnálom, én nem ismerem ezt az embert. Van egy olyan félelem, hogy amikor mi ünnepeljük az egyház születésnapját, mi nem igazán ismerjünk, hogy micsoda az egyház. És egy pár héttel ezelőtt foglalkoztunk azzal egy kicsit arról, hogy mi az egyház, néztünk az ez előtti versek az apostol cselekedet második részében, és beszélgettünk arról, hogy hogyan, mik azok a részek, ami léteznek egy gyülekezetben. Ma egy kicsit másképpen szeretnék nézni, hogy végül is tényleg az egyház mit csinál? Milyen az egyház? De mielőtt tudunk csinálni azt, az első, ahogyan énekeltünk az első énekben, az volt, hogy az egyháznak ki vagy mi az alapja, mi a fundamentum, mi a sarokkör az egyháznak, és a Bibliában többször azt olvasunk, hogy a sarokköve az egyháznak az Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az alap az egésznek. És nagyon fontos, hogy mi megértjünk, hogy ez mit jelent, hogy az egyház sokkal több, mint egy intézmény. A Bibliában van olyan, hogy kif azt mondnak, hogy az egyház a Jézus menyasszonya. És akkor ez egy olyan kifejezés, amit könnyen lehet félreérteni. A héten olvastam egy könyvben, és azt mondta, hogy voltak olyan emberek, akik bejöttek egy gyülekezetbe, semmit nem tudtak az egyházról, teljesen idegen volt nekik, és az alkalom után kérdeztek tőle, hogy mit tanult ott az Isten tiszteleten, mi a véleménye, és ő azt mondta, hogy hallottam sok mindent, de én nem is tudtam, hogy Jézusnak volt felesége. És az ember kicsit furcsán nézett rá, és azt mondja, hogy de Jézus nem volt felesége. És akkor az ember, akkor mi tört a menyasszonyával? Mert beszéltetek arról, hogy a Jézusnak van menyasszony. Akkor miről van szó itt? A menyasszony, amikor mi használjuk azt a kifejezést, és Jézusról van szó, az egyházról van szó. Fontos, hogy mi megértjük, hogy ezek a kifejezések, amit mi, mint keresztény emberek néha használjuk, az teljesen idegen egy átlag embernek. És óvatos kell lennünk, hogy ha mi használjuk valami, amit esetleg természetes nekünk, mert mi egy gyülekezetben növekedtünk fel, azt kell látni, hogy az átlag ember, aki él ma Magyarországon, ha hallja azt a kifejezést, a Krisztus menyasszonya. Fogalma nincs, hogy miről van szó abban a mondatban. Amikor mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus a sarokkör, akkor megint miről van szó itt. Mert amikor mi gondolkodunk egy sarokkörről, mi gondolkodunk egy építkezésről, egy épületről. De mi olvasunk az apostol cselekedetben a negyedik rész, a 11. és a 12. versben a kövek között. Ez lett a sarokkör, amelyet ti, az építők, megvettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnék. Ebben a két versben látjunk, hogy mi az egyház alapja. És az egyház alapja, a sarokkör, az Jézus Krisztus. Ez az ige azt mondja, hogy nincs más név. A keresztény hit szimbeol az, ami van most a világban. A keresztény hit mi azt mondjuk, hogy csak egy igazság van. Mi hangsúlyozunk azt, hogy van egy helyes út. A világ másképpen gondolkoznak a világban. Azt mondnak, hogy mindegy, hogy mit hiszel, csak higgyél valamiben. A világban van egy óriási változás az, hogy mindig kell változni a dolgokat. Nem csak egy jó, hanem sok jó. 50 évvel ezelőtt a legtöbb ember, aki dolgozott, nagyon sok esetben az egész életében csak egy munkahelye volt. Ma az nagy ritkaság, hogy valaki az egész életében dolgozik egy helyen. Egy pár év itt, egy pár év ott, tovább lépek meg egy pár év ott. Ugyanez van különböző dolgok a mi életünkben. Egy kocsi, azt egy időre használjuk, és utána lecseréljük. És úgy mondom, hogy minél gazdagabb az ember, minél gyakrabban lecseréli azt a kocsit. És sajnálom, ez történik más területek az ember életében. Az egyik terület a gyülekezet. 100 évvel ezelőtt, ha valaki keresztény lett, ő csatlakozott az egy gyülekezethez, és ő abban a gyülekezetben maradt, addig, ameddig élt. Mi egy olyan világban éljünk most, hogy az emberek úgy élnek a gyülekezettel, hogy ameddig tetszik nekem az a gyülekezet, ott leszek. De ha van valami probléma, ha lesz egy új lelkész, és az nem tetszik nekem, ha lesz egy új zenesztílus, és az nem tetszik nekem, ha lesz ez, ha lesz az, akkor keresünk egy másikat. Hiányzik az elkötelezettség. Ez igaz a házasságban is. A társadalom, amiben éljünk, A házasság nem egy életre szóló dolog. Az ember, ameddig ez a társ jó, utána keresem egy másikat. Nincs az a gondolkodásunk van, hogy van egy, aki jó, és az életre szóló. És azért mondom ezt, mert ugyanez van, amikor beszéljünk a hitről. Mindegy, hogy miben hisz az ember. Valóban Jézus Krisztus az egyetlen út. És itt fontos, hogy mi megértjünk a gyülekezetben. Nagyon fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy Krisztus a sarokkör, és aki hisz ő benne, az, aki üdvözöl. Az első Péter második rész, a 6. verstől a 8. versig. Erről olvasunk, hogy Jézus, mint sarokkör, azt látjunk, hogy az akkori időben azok a fariseusok visszautasították őt. Ők nem hittek benne. És akkor az a kérdés nekünk, mint sérdelőr, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, vagy nem. Nem elég, hogy csak hinni abban, mert az én szüleim mondanak, hogy ez egy jó dolog. Hanem mindenki személyesen kell jutni arra a pontra, hogy ő hoz egy döntést. Én fogok bízni Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus lesz az én megváltom, vagy nem. Szükségem van rá, vagy nem? Tudok másképpen megoldani, vagy nem? Az egyház tanítása az, hogy csak az ember tud egyház tag lenni, aki hisz Jézus Krisztusban, aki megvallja az ő bűneit, és elfogadja Jézus, mint megváltót. Jézus Krisztus az alap. De más helyen azt olvasunk, hogy Jézus Krisztus a feje. az egyháznak. A Péter első levelében, az ötödik részben beszél arról, hogy Jézus Krisztus a fő pásztor. És tovább olvasunk azt, hogy a presbiterek, ők kapnak egy megbízást tőle. És a presbiterek egy gyülekezetben, az előjárók egy gyülekezetben, ők úgy szolgálnak abban a gyülekezetben, mint pásztorok. Nem egyrangúan a főpásztorral, de mint az ő szolgái. Érdekes, amit olvasunk itt a Péter első levelében, az ötödik versben, a negyedik, ötödik rész, a negyedik és az ötödik vers. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hevehatatlan koszorúját. Várjunk azt, hogy ez a főpásztor visszajön. Várjunk azt, hogy ő átveszi a vezetést. De addig a gyülekezetvének, a presbiterek vezeti a gyülekezet. És érdekes, olvasunk az ötödik versben, ugyanúgy ti fiatalabb, engedelmeskedjetek az idősebbeknek. És folytatja, hogy legyetek alázatosak. Ha körülnézünk az egyházban, azt látjunk, hogy ez se nagyon jellemző. De azt látjunk az, hogy az egyház tud jól működni, szükség van arra, hogy a gyülekezeti tagok hallandóak alávetni magukat a vezetők alatt. Nem azért, mert a vezetők jobbak, nem azért, mert a vezetők szentebbek, hanem azért, mert Isten helyezi a gyülekezetben a vezetők. És Isten adja egy felelősséget a vezetőknek. És a gyülekezeti tag feladata alávetni maga a vezető alá. Ha hiányzik ez az alázat egy gyülekezetben, az a gyülekezet tönkre fog menni. Ha mi nem tudunk tisztelni a vezetőket, ha mi nem tudunk elfogadni azt a vezetést, tönkre fog menni. Egy sportcsapatban, vagy egy zenekarban van egy vezető, van egy edző, vagy van egy karmester. Ha a zenekarban, ha nem követnek a karmester vezetése, lehetséges, hogy mindegyik zenész ott egyénileg nagyon ügyes. Lehetséges, hogy van több olyan zenész, aki azzal a hangszerrel, ami ő játszik, jobban tud játszani azon a hangszeren, mint a karmester tud játszani. És garantált, hogy a legtöbb sportcsapatban vannak olyan játékos különböző pozíciókban, akik sokkal jobban tudnak játszani, mint az edző tud játszani abban a pozícióban. De mégis a zenekarban és a sportcsapatban akkor tudnak sikeres lenni, ha azok a nagyon tehetséges emberek hallandóak alávetni magunkat egy vezetés alá. Menjünk egy koncertre. És ott a koncerten, aki hegedül, ő dönti, hogy ő fog játszani, ahogyan ő akar. Akkor lényegében hangzavar lesz. És nem lesz jó a koncert. Annak ellenére, hogy az a hegedűs nagyon ügyesen tud hegedülni. Ezt kell látnunk, hogy egy gyülekezetben is így működik. Azt kell látnunk, hogy ebben a gyülekezetben van nagyon sok, nagyon tehetséges ember, akiben az Isten lelke él, aki kapott lelki ajándékokat Istentől. Nem egyforma ajándékot kaptunk. Van olyan, aki ezt, van olyan, aki azt. De szükség van, hogy mindenki együtt közösen használjunk azokat az ajándékokat, amit mi kaptunk. Amikor beszéljünk az egyház tevékenységéről, akkor konkrétan látjunk azt, hogy az egyház tevékenység függ a tagoktól. Az egyház emberekből áll. Ha nincs ember, nincs egyház. Az egyház nem az épület, az egyház nem az intézmény, az egyház egy közösség, ami tagokból áll. Itt, ha visszamenjünk a felolvasott igében, az apostolok cselekedet második részében, ebben az első gyülekezetben, mi látjunk, hogy csináltak valami, ami egy kicsit rendkívüli, amikor mi gondolkodunk róla. Mi olvasunk itt, hogy a 44. versben, hogy mind azok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonokat és javaikat eladtak, szétosztottak mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Akkor a kérdés az, hogy a 21. században hogyan kell alkalmazni ezt az igét. Ez az igé azt jelenti, hogy mindenkinek, akinek van háza, el kell adni azt a házat egy hónapon belül, és kell idehozni a pénzt a gyülekezetbe, és osztani azt a pénzt a többiekkel, akkor van egy kérdésem, akkor hol fogunk lakni? Nem, azt kell látni, hogy ebben az igé szakaszban a Lukács próbál hangsúlyozni valami. És ő beszél itt egy konkrét formáról, amit alkalmaztak az első században. De fontos, hogy mi különbséget tudunk tenni a tevékenység vagy a funkció és a forma között. A funkció az egy olyan feladat, amit Isten ad nekünk, az egyháznak ebben a helyzetben, ami érvényes mindenkor. A funkció az, amit láttunk a 42. versben, hogy mi közösségben éljünk egymással. Nagyon fontos, hogy mi közösségben éljünk egymással. De a forma azt, hogy az első században az volt, hogy mindenki eladott mindent, azért volt szükségre arra a formára abban a helyzetben, mert az egy rendkívüli, átmeneti helyzet volt az egyház életében. Akkor született az egyház. Akkor lényegében mi azt tudunk mondani, hogy abban a jeruzsálemi gyülekezetben volt több mint 3000 csecsemő keresztény. És a legtöbb abból a 3000-ből nem voltak jeruzsálemi lakók, hanem ők odajöttek Jeruzsálembe, mert volt egy ünnepség Jeruzsálemben. És amikor ott voltak Jeruzsálemben, megtértek. És úgy döntöttek többen, úgy tűnik, hogy akartak maradni Jeruzsálemben egy időre, hogy tudnak növekedni a hitükben, mielőtt hazament. És azok az emberek, akik oda jöttek, nem volt munkahelyük Jeruzsálemben, nem volt lakhelyük Jeruzsálemben, de nagy szükség volt arra, hogy maradnak ott, hogy tudnak kapni egy alap a hitükre. És akkor amiatt a helyzet miatt azok az emberek, akik éltek Jeruzsálemben, láttak, hogy van egy lehetőség nekünk. Mi vagyunk az emberek, akik egy olyan pozícióban vagyunk, hogy mi tudunk segíteni a többiek. És az elv itt az, hogyha olyan pozícióban vagyok, hogy én tudok segíteni valaki mást, akkor élni kell a lehetőséggel. Élni kell azzal, hogy abban a helyzetben vagyunk. Az egyház tevékenysége lehet két fő csoportba tenni. Az egyik feladat az egyháznak az, hogy segítsünk azok az emberek, akik már megtértek, segítsünk őket növekedni a hitükben. A másik feladat az, hogy mi próbáljunk azt az örömhírt, amit mi hallottunk, ami megváltozott a mi életünk, mi azt az örömhírt adjunk tovább másoknak. Ez a két lényeges feladat az egyháznak. Az egyik a segítség a hívőknek, a másik a segítség a még nem hívőknek. Az egyház hogyan végzi ezt a munkát? Az egyik probléma az egyháznak az, hogy mi néha elfelejtjünk, hogy mi a feladat, és túlságosan ragaszkodunk a formákhoz. És nem vagyunk hajlandó változni egy formát, amikor az a forma már nem jól működik. És akkor látni kell azt, hogy akkor más kell lenni, másképpen kell csinálni. Múlt héten, amikor Los Angelesben voltam abban a gyülekezetben, ahova én tag voltam, amikor Los Angelesben dolgoztam. És az több mint 30 évvel ezelőtt volt, és abban a 30 évben az a gyülekezet, ahova én jártam, lényegesen megváltozott. Én azt mondom, amikor én hazamegyek most abba a gyülekezetbe, nem ugyanaz a gyülekezet, ahonnan én eljöttem. Amikor én jártam abba a gyülekezetbe, az a gyülekezet Kaliforniában, Burbankben, ez nem messze Hollywoodtól, akkor, amikor én oda jártam, az egy olyan cool város volt, Los Angelesnek, ahol a legtöbb ember, úgy mondom, hogy fehérbőrű, középkorosztályú emberek voltak. És akkor, amikor bementem az Isten tiszteletre, ezek az emberek voltak az Isten tiszteleten. De az utolsó 30 évben Burbank változott. Az a középkorosztály, aki ott lakott Burbankben, nagyon sokan meghaltak. A fiatalabb nemzedék, az ő gyerekei inkább még tovább kiebb költöztek a városból. És ott Burbankben mindenki jött. Különböző országokból. Különböző hadterekből. És akkor a gyülekezet vagy tovább marad ugyanaz a csapat, aki eddig volt, és csökken a létszám, vagy változik. és a gyülekezet úgy döntött, hogy változni kell. Indítottak egy másik gyülekezet a gyülekezetén belül, ami nem angolul történt a dolgokat, hanem a spanyol nyelven történt. És akkor van külön spanyol gyülekezet ott ugyanabban az épületben. A másik lényeges változás az volt, lett, hogy sokkal több olyan ember kezdett ott lakni, aki nem volt otthonra, aki az utcán lakott. És akkor a gyülekezetben úgy döntötték, hogy havonta egyszer szombaton szerveznek egy olyan napot, amikor reggelit készítenek, és azok az emberek, aki az utcán laknak, bejönnek a reggeliért, utána tudnak kapni ruhákat és más dolgokat, és nagyon sokan a gyülekezetben kezdtek szolgálni ebben a szolgálatban. És azok az emberek között, akik oda jöttek, abból a nyomorúságból többen megtértek, és csatlakoztak a gyülekezethez. Más lett a gyülekezet. Másfajta emberekkel. Múlt vasárnap, a vasárnapi iskolában volt egy férfi, aki beszámolt az ő szolgálatáról. A férfi nem volt egy olyan férfi, akivel én találkoztam volna abban a gyülekezetben 35 évvel ezelőtt. Ez a férfi fekete bőrű volt, és amikor ő jött Hollywoodba dolgozni, akkor ő csatlakozott ehhez a gyülekezethez, mert közel volt, ahol ő lakott. Fekete bőrű ember dolgozott egy rádiónál, a reggeli műsorban, tudjunk, hogy a rádióban milyen azok a reggeli műsorok, ami van Magyarországon, még rosszabb vannak Los Angelesben. És ez a fiú ezt 10 év keresztül csinálta. Rengeteg pénzt keresett ezzel. Utána a következő 10 évben író lett, olyan dolgokat írt, ami került a tévébe, és megint rengeteg pénzt keresett ezzel a következő 10 évben. 5 évvel ezelőtt ez a fiú hozott egy döntést. Ő úgy döntött, hogy ő lemond ezek a dolgokról, és kezdett szolgálni az egyik egyetemen, az egyik egyetemi szolgálatban. És ma 5 éve csinálja azt. És a gyülekezet tud mellette állni abban a szolgálatban. És ahogyan ő beszámolt múlt vasárnap, és ahogyan láttam azt, nagy öröm volt látni azt, ahogyan Isten használja őt abban a tevékenységben, hogy ő továbbítja a gyülekezet szolgálat. Az, hogy ott az egyetemen ő evangelizál, és ő segít a fiatal hívőket a növekedésben. Az első Korintus 12. rész beszél a Krisztus testéről. És nagyon fontos, hogy mi megértjünk, amikor mi beszéljünk a Krisztus testéről, hogy az emberek a Krisztus testében nem egyformák. Olvasom a 13. vers. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk. Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolga, akár szabadok. És mindnyájan egy lélekkel ittattunk meg. Miről van szó itt? Arról van szó, hogy az egyházban nincs egyforma emberek, hanem különbözőek. én miért nem mondani azt, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor 10 férfi hozta egy döntést, hogy létrehozunk egy új gyülekezetet, amikor mi azt a lépést tettünk 25 évvel ezelőtt, a gyülekezet elég egyforma volt. Mindenki hasonló helyzetben élt, nem volt kiugró abban, aki nagyon sokat keresett, nem volt kiugró abban, hogy valaki nagyon keveset keresett. Egy kivétellel mindenki magyar volt. Mindenkinek hasonló volt abban, hogy a munka lehetőségei, ami volt neki. Nem volt senki, aki abban az időben külföldön élt. De 25 év alatt változott. Ez a gyülekezet most nem olyan egyforma, mint volt 25 évvel ezelőtt. Sokkal szélesebb vagyunk a különböző korosztályokban. Mások vagyunk. És fontos, hogy mi tudunk elfogadni egymást, amilyen vagyunk, mint testvérek az Úrban. Az első Korintus 12-ben, amikor beszél a Krisztus testéről, azt mondja, hogy van olyan ember, aki egy kéz, van olyan ember, aki egy láb, van olyan ember, aki egy szem. És az, hogy az a test jól működjön, szükség van arra, hogy legyen mindegyik. Mi nem tudunk követelni azt, hogy mindenki legyen olyan, mint én. Néha könnyebb, ha az ember olyan, mint én. Sokkal könnyebb gondolkozni, ha teljesen egyformán gondolkodunk. De ez nem létezik egy gyülekezetben. A gyülekezetben az emberek mások. És az egy érték nekünk, hogy mi nem vagyunk egyformák. A Jim Peterson egyik könyvében az egyház falak nélkül a kövek között mond, és próbálok fordítani ezt magyarra, az egység nem jelenti azt, hogy egyformák vagyunk. Az egység függ attól, hogy mi tudunk elfogadni és támogatni a különbségeket, ami bennünk van. Szükség van arra, hogy legyen azt a különbözőségek a közösségben. Mert ahol mi szolgálunk, ugyanazzal találkozunk. Sokat gondolkozom ezen, hogy mint gyülekezet milyen vagyunk. Van egy olyan érzésem, hogy sok emberben az a kívánsága, hogy a gyülekezet legyen olyan, mint egy társadalmi klub. A társadalmi klub az egy olyan, hogy emberek, akinek hasonlóképpen gondolkodnak, hogy akik valami együtt akarnak csinálni, akkor csatlakoznak egy közösséghez, hogy mi tudunk ebben a dologban együtt lenni. Vannak olyan klubok, ahol a gazdag üzletemberek csatlakoznak. És azok a gazdag emberek csatlakoznak ehhez a klubhoz, és utána van egy felvételi a klubhoz, és csak az az ember tud belépni abba a klubba, aki szinte gazdag üzleti ember. És ezek a klubok, ők valahogyan azt gondolnak magukról, hogy mi jobb vagyunk, mint a többi. Mi gazdagabb vagyunk, mi okosabb vagyunk, mi jobb vagyunk. És ezek a klubok létrehoznak szabályokat, amit be kell tartani abban a klubban. És abban a klubban ítélnek, és ítélkezőek vagyunk, hogy ezek az emberek nem olyan, mint mi. Van egy másik lehetőség, és az egy kórház. A kórház egészen más, mint egy ilyen társadalmi klub. A kórház az a hely, ahol az ember megy, amikor szükség van segítségre. Ha gondolkodunk egy háború helyzetről, ahol ott a harcfronton van egy kórház, akkor teljes zúrzavar van ott sokszor. Amikor behoznak a betegeket, a sérültek, akkor az emberek nem tudnak figyelni a kis apró rendre, mert foglalkoznak azzal, ami sokkal fontosabb. Foglalkoznak azzal a beteggel. Mint gyülekezet, mi vagyunk. Mi olyan vagyunk, mint egy társadalmi klub, vagy mi olyan vagyunk, mint egy kórház. A társadalmi klub, akkor fogunk csinálni elvárosokat, hogy milyen kell, hogy legyen azok a tagok. Fogunk ítélni, és fogunk szabályokat létrehozni. Olyan szabályokat, amit Isten nem hoz létre az igében. Ha mi egy kórház vagyunk, akkor egészen más leszünk. Az lesz a céljunk, hogy mi segítséget adjunk bárkinek. Mi nem mondjuk valaki, aki amikor bejön a kórházba, és sérült, hogy jó, szeretnék látni a tájkártyát, mi a tájszám, akkor csak akkor tudunk ellátni, ha látjunk, hogy minden rendben van a papírokkal. Nem. Amikor valaki bejön a sürgősségi osztályba valami problémával, akkor ellátjuk. És előre, és utána rendezünk ezeket. Mi nem válogatjunk, hogy kit hoznak be. Mi nem mondjuk azt, hogy mi csak ezt a folytat tudunk vállaljunk itt. Ő nem tartozik hozzánk, hanem mint kórház. Mi azt mondjuk, hogy bárkit, akit hoznak, annak adjunk segítséget. Az egyház tagsága. Egy utolsó pár gondolat. Az apostolok cselekedetben, ahogyan végigmenjünk, többször olvasunk azt, hogy a gyülekezet növekedett. A 41. versben itt az apostolok cselekedet 2-ben azt mondjuk, akik pedig hitték a beszédeinek, megkeresztelkedték, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Az a 3000 ember, aki megtért a pünkösdi napon, ők csatlakoztak a gyülekezethez. Ők azt mondták, hogy mi ide tartozunk. Teljesen idegen azt a gondolkodás az új szövetségben, hogy ha valaki megtér, ő próbálna gyülekezet nélkül élni a keresztény életet. Azt nem látjuk az új szövetségben. Az új szövetségben mi azt látjuk, hogy amikor az emberek megtértek, csatlakoztak a gyülekezethez. A 47. versben az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. A gyülekezet nőtt. Azzal, hogy azok az emberek, akik megtértek, csatlakoztak a gyülekezethez. Mi néha úgy gondolkodunk, hogy csatlakozni a gyülekezethez. Miért? Mi van benne nekem? Én jobban járok, ha csatlakozom, vagy nem? Szerintem rossz a kérdés. A kérdés nem azt, hogy én jobban járok, vagy nem, hanem az a kérdés, vagy esetleg két kérdés van, a gyülekezet jobban jár, vagy nem. És én azt látom, meg vagyok győződve arról, hogy a gyülekezet jobban jár. Ha azok az emberek, akik ott vannak, elköteleznek magukat, és azt mondja, hogy igenis, én ide tartozom. A másik az, hogy azt látom, hogy ez az Isten kívánsága. Az az Isten kívánsága, hogy az ember nem próbál egyedül élni a hívő életet. Hanem ahogyan, amikor mi egy kapcsolatba kerüljünk vele, az egy szövetség. Ahogyan mi beszéljünk a fülán kapcsolatokról, mi azt mondjuk, hogy az nem a helyes, ha egy fiú és egy lány csak együtt laknak. Mi azt látjuk, hogy az a helyes, ha egy fiú és egy lány házasságot kötnek egymással, egy szövetséget, ahol ők elköteleznek magunkat egymásnak. Isten ugyanezt az elkötelezettség vár tőlünk, a mi kapcsolatunk az egyházal. Egy olyan elkötelezettség, hogy mi nem vagyunk nézők. Az egyházban mi nem úgy csináljunk, hogy egy páran ülnek a nézőtérben, és néznek, hogy mi van. Hanem mi egy olyan kórházban vagyunk, ahol amikor az ember a kórházban meggyógyul, ő nem hazamegy, hanem ő tovább marad a kórházban, és ő dolgozik. És ő keresi azt a munkát, amit ő tud végezni a kórházban. És higgyetek, van bőségesen elég munka egy kórházban. Mindenkinek. És ugyanez van a gyülekezetben, van szükség mindenkire. Vannak lehetőségek a gyülekezetben szolgálni. Az egyház a Krisztus teste. Az egyház nem egy intézmény, hanem emberekből áll. És az Isten kívánsága, hogy mindenki, aki ismer Jézus Krisztus, mint személyes megváltó, legyen tag egy gyülekezetben, ahol ő elkötelezi maga, és ahol ő tud szolgálni az Úrnak. Isten adjon segítséget nekünk ebben. Imádkozunk. Édes Atyánk, tudjunk azt, hogy majdnem 2000 évvel ezelőtt született az egyház. És azt látjunk, hogy abban a majdnem 2000 évben, hogy te hűséges maradtál. Te megígértél, te adsz a lelkedet, aki bennünk lakik. Te megígértél, hogy te vagy a főpastor. Látjunk, ahogyan a te gondviselésed a mi életünkben. Látjunk azt, hogy mi egy test vagyunk, és kérjünk. Segíts minket, mint test, hogy mi tudunk egységben lenni. Segíts minket, mint test, hogy tudunk elfogadni egymást, hogy tudunk bátorítani és építeni egymást. És segíts minket, hogy mi tudunk só és világosság lenni a világban. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.